Jó napot kívánok mindenkinek! Elnézést a megkésett kezdésért. Talán így jobb lesz. Így sem jó. Akkor még egy perc a technikai szünetünk van, és utána elkezdjük. Megpróbáljuk így. Meg fogjuk próbálni így. Szeretnék felvenni. Tehát köszöntök mindenkit itt a Kékben. Én Polyák Levente vagyok, a Kék egyik kurátora, a Lakatlan program egyik felelőse. Ez egy program, amit 3 éve kezdtünk el abból a felismerésből, hogy Budapesten nagyon sok az üres ingatlan, és nagyon sok az a közösségi, civil kezdeményezés, amelyek ingatlanokat keresnek. Tehát olyan tereket keresnek, amelyekben jól tudnak működni, ki tudják teljesíteni a munkájukat, jobban elérik a közönségüket, és akár még gazdaságilag fenntarthatóvá is tudnak válni. Ebben a térben mi szeptember óta vagyunk, azóta is több olyan programot szerveztünk, amik erről a kérdésről szólnak, viszont ezzel kapcsolatban sok olyan kritika ért minket, hogy túlságosan is Budapestre fókuszálunk, és túlságosan is Budapest egyes kerületeire fókuszálunk. Ezért is gondoltunk arra, hogy amikor is bezárjuk azt a kiállításunkat, ami megint csak főleg Budapestről és a budapesti közösségi terekről szól, egy olyan eseménnyel próbáljuk ezt bezárni, ahol Magyarország különböző városaiból, sőt, még külföldről is hívunk olyan kezdeményezéseket, akiktől van tanulnivalónk. Ezért is jött nagyon kapora az a lehetőség, amikor a Ludwig Múzeum, illetve az ARCT csapata megkeresett minket azzal, hogy szervezzünk egy közös workshopot és egy közös eseményt, abból az alkalomból, hogy az ARCT EGRI építész csapat megnyerte a Velencei Biennale magyar pavilonjára kiírt pályázatot. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas helyzet, amikor egy abszolút alulról jövő kezdeményezés, egy gyakorlatilag közösségi munkában felépített, felújított közösségi tér kerül bemutatásra Velencében, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon izgalmas alkalom lehet arra, hogy összeszedjük azt a tudást, ami különböző kezdeményezésektől, különböző szervezetek részéről létezik itt Budapesten és az országban, illetve a határainkon kívül is. Ma ezekre a különböző kezdeményezésekre fogunk fókuszálni. Én azt kértem minden meghívott vendégünktől, hogy körülbelül 10, de maximum 15 percben meséljenek a saját kezdeményezéseikről, illetve utána maradjanak itt velünk egy kerekasztalra. Az este menet a következő lesz, tehát kezdünk egy viszonylag elméleti felvezetéssel Bach Pétertől, a BME urbanisztika tanszékéről. Utána az ARCT csapatával folytatjuk, akik ugye az EGRI ellátó közösségi térről fognak beszélni, illetve arról a pályázatról, amivel megnyerték ugye a Biennale pavilon részvételi lehetőségét. Utána Pécsre fogunk látogatni, ahol Szuhai Márton a szabad kikötőről fog beszélni. Utána Süli András a debreceni nagyerdei víztoronyról, Dobos Botond és Gerzsenyi Judit a 2040-ről, amelyek Budaörsön található. Bindics Gábor Pozsonyból, és végül pedig Veronika Kovácsova Bécsből, aki még nem biztos, de lehet, hogy angolul fogja előadni az előadását, de utána magyarul tudunk vele is beszélgetni. Itt azt próbáltuk ezt az eseményt minél jobban hozzáférhetővé tenni, tehát hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nemzetközi részvevőink is vannak, és mégis csak magyarul tudunk beszélni. És azt szeretném kérni mindenkitől, hogy gyűjtsék össze a kérdéseiket, vegyenek részt aktívan ebben az egész eseményben, és a kérdések feltételére, illetve magára a beszélgetésre, ha minden jól megy, körülbelül egy óránk lesz az előadások után. Köszönöm szépen előre is a figyelmet, és Azt is szeretném még jelezni, hogy ugye ez a ma az utolsó nap, amikor ez a kiállításunk, a Civilváros című kiállításunk nyitva van. Maradjanak velünk, maradjatok velünk az előadások után, hiszen héttől egy finisszást tartunk itt, és utána mindannyian, legalábbis akinek kedve van, átvonulunk a műszibe, a művelődési szintre, ahol egy későbbi, egy következő kerekasztalon fogunk beszélni más különböző vidéki városokban szervezett közösségi helyszínekről. Nem is akarom tovább húzni az időt, hanem átadom Bach Péternek a szót.
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit tisztelettel. A Judit megpróbálja a projektort beindítani. Engem egy picit zavar ez a mikrofon, de majd megpróbálok megküzdeni ezzel a dologgal. Maradjon. Hogy annyit addig, amíg elindul ez a dolog, annyit szeretnék mondani, hogy rám hárult ez a megtisztelő feladat, hogy a kezdő előadást megtartsam. Én azt gondoltam, hogy megpróbálnék egy ilyen felütéssel megágyazni ennek az egész dolognak, hogy miért is érdemes egyrészt foglalkozni ezzel a közösségi, önszerveződő, kulturális dolgokkal, helyekkel, illetve hogy hol van az hol vannak azok a szempontok vagy dolgok, amik egy picit megágyaznak ennek. Tehát, hogy kerül ez az egész dolog az asztalra. Azt gondoltam, hogy először tegyünk fel magunknak egy kérdést, hogy mi is ez a város, mert ha jól gondolom, akkor azért ezeknek az ügyeknek a nagy többsége, ha nem is Budapesten, ahogy a Levente ezt itt elmondta, de azért nagy többségében városokban vagy városi környezetekben próbálnak beágyazódni, vagy ott próbálnak helyet foglalni. Azt gondolom, hogy nyilván ez a kérdés, ez egy baromi nehéz kérdés, és nyilvánvalóan több válasz is adható, ezért én azt gondoltam, hogy inspirációként, kicsit gyors vagyok, egy ilyen sűrítményt mutatnék nektek. Én összeválogattam 100 darab képet, hogy szerintem mi ez a város, és ezt most így összeraktam egy 10 másodperces animált gifbe, ami ugye elég gyors, csak hogy lássuk, hogy ez egy baromi bonyolult dolog. Ugyanakkor pedig mindenkinek más és más, hogyha nektek kéne összeállítani 100 darab képet, egészen biztos más képeket válogatnátok. Én ezekből, hogy mi is lehet ez a város, vagy mit gondolunk a városról, egyetlen egyet emelnék most ki kezdésként. Azt gondolom, hogy a városokban az urbanizációs folyamattal együtt jár egy ilyen nagyon erős és pregnáns technológia, illetve infokommunikációs fejlődés. Ez nagyon erősen kapcsolódik a városokhoz, ezen az infografikán látszik, szerintem felismeritek a kontinenst, amit ez ábrázol. Ugyanakkor ez nem földrajzi helyeket akar jelölni, hanem a kommunikációs kapcsolatok számát. Tök jól lehet látni rajta Londont, Párizst, hogyha valakinek jó a szeme, pici pontként még Budapestet is felfedezheti. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a társadalmi változásoknak és infokommunikációs változásoknak egyrészt a városok a motorjai, illetve hogy ezek leginkább a városokhoz kapcsolnak, hogy ez miért fontos. Furcsán fog hangzani talán elsőre a városiasodásnak a kontextusában az, hogy elméleti tekintetben ezek a változások leginkább egy globális falu létrejötte fele mutatnak. Ezt a globális falut, ezt Marshall McLuhan nevű médiafilozófus vezette be a 60-as években, amikor foglalkozott ezekkel a változásokkal. A globális falu, annak ellenére, hogy ez egy világméretű városiasodási folyamat eredményeképpen jön létre, igazából mégis egy ilyen leginkább a törzsi társadalmakhoz hasonló vagy hasonlítható társadalmi struktúrát hoz létre. Szerintem ez azért fontos, hogy társadalmi tekintetben ez az infokommunikációs fejlődés az, ami egy picit meg tud ágyazni ezeknek a közösségi alapon szerveződő, önszerveződő tevékenységeknek, illetve kulturális ügyeknek. Persze nyilván megvan a dolognak a másik oldala, az árnyoldala is, mert ezzel együtt, tehát ez nem csak pozitív változásokat generál, ezt könnyen beláthatjuk, hogy a város tulajdonképpen nem más, hogyha úgy veszem, mint háború. Nem a szónak a fizikai értelmében értem én ezt, hanem ez inkább egy ilyen átvitt megfogalmazás. A háború szerintem különböző érdekellentétekből fakadó konfliktus, és azt el lehet mondani róla, hogy ez a közeg sűrűsödésével nyilván egyre pregnánsabb és markánsabban kerül elő. Csak egy nagyon egyszerű példát mondjak, szerintem reggel 7:30 a hetes busz, az szerintem háború. És akkor innentől már mindenki egy kicsit tovább is fejtheti ezt a gondolatot magában. Tegyük fel még egyszer ezt a kérdést, csak a játék kedvéért, hogy mi ez a város, és azzal együtt, hogy nem akarok feltétlenül konkrét válaszokat erre adni, egy olvasatot mégis mondanék. Én azt gondolom, hogy a város, mint képződmény vagy jelenség, bárminek is nevezzük, sok más nyilvánvalóan lehetséges megközelítés mellett tulajdonképpen egy rendszerként tekinthető. Én elég sokat foglalkoztam egy rendszerelméleti kutatással, egészen az általános rendszerelmélettől kezdve a speciális rendszerelméletekig, és azt találom, hogy a rendszerelméletnek a fogalmai, matematikai, működési modelljei és sajátosságai azok elég jól passzolnak a városokra. Ezzel együtt természetesen a város rendszerelméleti tekintetben ez egy a legmagasabb szintű rendszerekhez tartozik, tehát egyrészt borzasztóan bonyolult, és olyan jelzőket lehetne még ráaggatni, mint rendszer, hogy komplex rendszer, nyitott, hálózati, sztohasztikus rendszer, vagy instacionál rendszer, ezek mind igazak, ezek a matematikai fogalmak a várossal kapcsolatban. Ezek közül egyet emelnék ki igazából, az, hogy szerintem az egyik legfontosabb attribútuma a városnak az az, hogy dinamikus rendszer. És hogy a komplex rendszerek közül ugye ezek a bonyolult rendszerek számtalan egymással összefüggésben lévő változóval rendelkeznek, és legtöbbször általában ezek a bonyolult rendszerek dinamikus rendszerek is, tehát állandóan változó rendszerek. Amit itt látunk ebben a rövid kis animációban, az nem más, mint az Edward Lorenz által megalkotott káoszelméletnek az egyik speciális modellje, ami szintén dinamikus rendszerekkel foglalkozik. Igazándiból nagyjából gondolom, nem hiszem, hogy szükséges elmagyaráznom a pillangó effektusnak a modelljét, hogy ez miről szól, és hogy ez megint csak... miért fontos, és hogy kerül ide ez az egész dolog, meg miért beszélek itt én mindenféle ilyen rendszerelméleti kérdésekről? Azért, mert ezek a dinamikus rendszerekben kódolt esetlegességek a sok-sok pozitív visszacsatolás után megteremtik annak a lehetőségét, hogy egy nagyon pici beavatkozásnak is, ezek után nyilván a pozitív visszacsatolódások után viszonylag jelentős változásokat eredményezzenek. Ezt szerintem nem feltétlenül kell tovább boncolgatni, igazándiból csak rátok bíznám, hogy gondolkozzatok ezen. Természetesen még egy dolog van, hogy ez is igaz, pozitív meg negatív értelemben egyaránt, tehát hogy rossz irányba is mehetnek ezek a változások. Amiről még szeretnék ilyen nagyon picit és röviden egy elvi dolgot felvetni, ez a kódelmélet. A rendszerelmélet mellett a városokkal kapcsolatban szerintem felmerülhet egy ilyen kódelméleti megközelítés is. Egyre többet nézem azt, hogy mondjuk hogyan hasonlítható a számítógépes operációs rendszerek működéséhez a város. A számítógépes operációs rendszereket ugye a bináris kód működteti, vagy hát nevezzük digitális kódnak, és ez szerintem nagyon sok esetben analóg a városi rendszerekre vonatkoztatva is. És egyetlen egy nagyon fontos megállapítása van ennek a kódelméleti analógiának, az, hogy elvi értelemben ez a bináris digitális kód, ez végtelen. Soha nincsen befejezve. Mindig újra és újra íródik, akármikor bármit csinálunk ezzel a dologgal, ez a kód ez folyamatosan újra íródik, tehát nem lehet befejezni. Ugyanez a dolog, azt gondolom, hogy érvényes abszolút a városra is, hogy maguk a városok is teljes mértékben befejezetlenek. Egyrészt ez egy nagyon fontos megállapítás szerintem, másrészt pedig ami még érdekes lehet ezzel kapcsolatban, ez az Urban Code nevű kifejezés, amit egyre többen használnak ma már. Ami valami olyasmit takar, hogy a városnak a működése, a városi rendszerek működésének is vannak kódszerű sajátosságai. Tehát ha mondok egy rövid példát, szerintem bármelyikünket, aki már élt városban, a világ különböző városaiba egy pillanatra letennénk, viszonylag hamar megtalálnánk a közterületeket, a parkokat, le tudnánk olvasni azt egy környékről, hogy hol merünk bátrabban járkálni, hol merünk szabadabban viselkedni, hol kell félve gyorsan átslisszolni, és előbb-utóbb nagy valószínűséggel mindenféle térkép után egy boltot is találnánk magunknak, vagy egy színházat. Tehát szerintem ez persze mondjuk csak fizikai értelemben kódolvasás, ugyanúgy létezik szerintem emberi viselkedés és minden egyéb dolog tekintetében így a városnak kódja, és még egyszer mondom, hogy ezt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy az egy dolgot, tehát szerintem el kell fogadnunk, hogy a város az végtelen, nincs befejezve, nincs egy ideális végállapota. Tulajdonképpen azt kell mondjuk róla, hogy egy állandó változás állapot terében létezik, aminek nincsen megoldása, ez csak kezelhető. Azok a cégek, akik szerintem ma nagyon divatosan megoldásokat kínálnak a városokra, ezt úgy hívják ma, hogy Smart City Solutions, azok borzasztó nagyot csalnak, mert nem lehet megoldani ezt a képletet, szerintem ez folyamatosan működik, tehát hogy nincs végső megoldása és ideális végállapota. Azt szerintem nem kérdés, hogy a városok egyre inkább és egyre több olyan problémát generálnak magunkban, amivel nekünk nap mint nap szembe kell nézni. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy maguk a városok azok, amik az egyre sűrűsödő és növekvő bennük rejlő innováció okán a megoldást, illetve bocsánat, rosszul fogalmazok, az előbb mondtam, hogy nincs megoldás, tehát hogy a problémáknak a kezelését is képesek megvalósítani, és hogy ennek az egyik oka az az, hogy bizonyos szempontból ezek a városi rendszerek, visszautalok egy pillanatra oda, főleg az innovációk megjelenése tekintetében ezek önszervező és önfenntartó rendszerekként működnek, nagyon hasonlóan mondjuk az ilyen biológiai ökoszisztémákhoz, vagy például ugye a szlámokhoz, amik annak ellenére, hogy ilyen elsőre ijesztők, hogyha megvizsgáljuk a működésüket, borzasztóan hatékony önszervező rendszerekként működnek. Azt gondolom, hogy ezek az innovációk, ezek a beavatkozások, amik a problémákra válaszok lehetnek, azok nem feltétlenül nagy léptékűek. Tehát egészen pici, kicsit hasonlóan az akupunkturális beavatkozásokhoz is lehetnek, és ugye, hogyha visszacsatolok ehhez a káoszelméleti modellhez, vagy a pillangó effektushoz, akkor elképzelhető, hogy ezek összeadódva mégis jelentős változásokat generálnak. Amivel én az utóbbi időben viszonylag sokat foglalkoztam, ez az a hacking. Egy picit szerintem ide tartozóvá is tehető. Mivel szerintem, hogy hát az én véleményem szerint a bonyolult rendszerekkel szükségszerűen együtt jár az az alapvető emberi ösztön, hogy feltörjük azokat. Gondoljuk csak végig azt, hogy kapunk bármit, egy eszközt, legyen az telefon, akármicsoda, előbb-utóbb megpróbáljuk azt valahogy nem feltétlenül úgy használni, mint ahogy azt a használati útmutató előírja. Hogy mi is az a hacking, azzal kapcsolatban szerintem egy csomó téves elképzelés létezik. Lehet, hogy itt most azért nem kell nagyon megmagyaráznom ebben a közegben ezt a fogalmat. Egyet mondanék csak, hogy szerintem nagyon élesen el kell választani a crackingtől, tehát hogy nem szándékos károkozásból történő kódfeltörésről beszélünk itt, hanem maguknak a hackereknek a jargon fájlban megfogalmazott leírása szerint a hacking az alapvetően a zsenialitás helyes alkalmazása, amely nem nélkülöz soha egy csipetnyi humort sem. Amit mutatok, az a hackerek körében az egyik mindmáig Szent Grálnak tartott hacking, ez az MIT-nek van egy Green Building nevezetű hatalmas épülete, az MIT az a Massachusetts Institute of Technology, ahonnan ez az egész hacker mozgalom kiindult. És ők egyszer eldöntötték, hogy csinálnak belőle egy Tetriszt. Egyébként ez is egy ilyen elég fontos és jelentős közösségformáló kulturális eseményé váltott az egyetemen belül. Hogy egy picit tovább magyarázzam azt, hogy mit is gondolok én, vagy mit értek a hacking alatt, leginkább nem én magyarázom, vagy nem én fejtegetem ezt tovább, hanem Megyesi Tamás professzor úrtól vettem kölcsön ezt a kifejezést, aki azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint oltás. Hogy idézve őt, az oltás vagy oltvány nem más, mint egy, az eddigi környezeti repertoárban nem szereplő, újfajta, esetleg máshonnan származó struktúra belépése a meglévő környezetbe, annak érdekében, hogy azt megtermékenyítse. Szerintem nagyon sokan vannak itt, akik hasonló elvek mentén, ha nem is így konkrétan megfogalmazva teszik azt, amit tesznek. És hogy ez megint csak hogy jön ide az asztalra, azt gondolom, hogy a szabályok által irányított és megtervezett központi rendszerekkel kapcsolatban létezik szerintem ez egy alapvető emberi tulajdonság, hogy nem feltétlenül akarunk szabálykövetőek lenni, és nem feltétlenül akarunk alkalmazkodni. Most nem mennék bele viselkedés elméleti modellek elemzésébe, de ez viszonylag könnyen belátható. Azt gondolom tehát, hogy valahol mindenkiben egy picit ott rejtezik ez a hacker, aki egy picit másképpen szeretné csinálni a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy minden rendszer, ami mondjuk központilag irányított és szabályozott, akár csak a számítógépeknek az iszonyúan bonyolultan megírt operációs rendszerei, előbb-utóbb tehetetlenné válik. Tehát előbb-utóbb saját maguk korlátjává válnak ezek a rendszerek. Gondoljunk csak bele abba, hogy mennyire boldogak voltunk, vagy boldogak voltak mondjuk Amsterdamban, vagy Kopenhágában, amikor kitalálták, hogy ez az új kerékpáros rendszer, ez mennyire jó, mindent meg fog oldani. Eljött az a pillanat, amikor önmaga korlátjává vált ez a rendszer, és mondjuk kerékpáros dugókról kell beszélgetnünk Amsterdamban, mert járta a maga útját, soha senki nem nézte azt meg, hogy ezt mondjuk hogyan lehet másképpen csinálni, és nagyon nehéz lenne az egész operációs rendszert zéróról újraírni, ezért képtelen igazándiból a változásra. Mi történik? Egyéni praktikák és egyéni taktikák alapján minden egyes ember próbálkozik, hogy rendben, tehát hogy tudja ezt az ügyet olyanná tenni, vagy úgy kikerülni, hogy neki mondjuk működőképes legyen. Ezek mellett ráadásul szerintem egyre inkább az is, hogy a rendszer szinten központilag szabályozott, vagy mondjuk meghatározott folyamatok nagyon sok esetben nem tudják igazából kiszolgálni azokat az igényeket, amiket nekik ki kellene szolgálni, és ez leginkább mondjuk az egyes egyéni szintű társadalmi csoportokra vonatkozik, tehát ez azt jelenti, hogy a labda visszakerül igazándiból ezeknek az önszervező csoportoknak a kezébe, tehát ha szeretnének valamit, akkor nem biztos, hogy ezt a központi rendszertől kell elvárniuk, hiszen az bonyolult és nagyon nehezen változtatható, hanem valahol újra kell írniuk, hozzá kell tenni a maguk kódsorait ehhez a városi kódrendszerhez, bele kell nyúlni, és meg kell igazítani azt olyan úgy, ahogy mondjuk, hogyha veszünk egy számítógépet, nyilván mi is letölthetünk hozzá különböző alkalmazásokat, ha értenénk hozzá, akkor még mondjuk írhatnánk is egy-két olyan apró dolgot, egy-két olyan apró kódot, ami az pont olyanná tenni, ami mondjuk nekünk jó. Itt jutunk el igazándiból, és lassanként be fogom fejezni, már csak néhány gondolatot mondanék el a Hacking the City-nek az ideájához, ami persze nyilván egyáltalán nem egy új keletű dolog, már elég régóta is sokan foglalkoznak ezzel a fajta megközelítéssel. Ez a dolog a stratégiával szemben, ami ugye a stratégia mindig egy ilyen központilag elhatározott dolog, tehát egy ilyen globális rendszer szintű működés, ezzel szemben általában a taktikát részesíti előnyben. A taktika az egy teljesen más dolog, egészen másképpen is működik, mint a stratégia, sokkal dinamikusabb és sokkal adaptívabb képes lenni. Tulajdonképpen a taktikát egyáltalán nem kötik a rendszernek a szabályai, tehát képes lehet mondjuk olyan rendszeridegen elemeket is integrálni a megoldások közé, ami mondjuk számára hasznos. És egy utolsó dolgot szeretnék még mondani, ezzel is indítottam, vagy ez volt az előadás címe, ez az open source kérdés, hogy azt gondolom, hogy az nagyon fontos, és hogy végül is ez az egész esemény egy ilyen open source-nak a kezdete, vagy közepe, vagy nem is tudom, hogy milyenként értelmezhető, vagy tekinthető, ahol azok az információk elkezdenek megosztódni, amik mindenkiben vannak. Tehát, hogy az összes ilyen hacking típusú taktikai beavatkozás, az mind, ha gondolunk a hackerekre, egyik sem, bocsánat, tehát nem antireklám, tényleg egyik sem Windows alapú rendszeren dolgozik, hanem mindenki a Unix alapú rendszereket, a nyílt forráskódú rendszereket használja. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha az urbanisztikában és az építészetben is előjönne, és mi is ezeket a nyílt forráskódú rendszereket használhatnánk. Végezetül utolsó szlájdként beraktam egy rövid idézetet, szerintem Magyarország egyik legmeghatározóbb építészétől, U. Nagy Gábortól származik, aki itt megpróbálja összefoglalni, hogy ő mit is értene ez alatt a nyílt forráskódú város, vagy nyílt forráskódú építészet alatt. Szerintem baromi tanulságos. És én csak biztatnék mindenkit a jövőben arra, hogy minél több ilyen megosztott adatbázis, megosztott gondolat, megosztott tapasztalat jöjjön létre, hogy működhessen ez a önszervező taktika. Köszönöm szépen a figyelmet, egy picit túlcsúsztam a negyed órán, ezért elnézést kérek, és köszönöm szépen a meghívást is a kéknek, és egyben elnézést kérek azért, hogy nekem a következő lépésben innen le kell lépnem, de sajnos nem fogom tudni végigvárni a mai esemény, mert órát kell tartanom az egyetemen. Köszönöm.